meglepő bejelentést tett az Apple. Ugyanis azt biztosítják, hogy bárki megjavíthassa otthon az iPhone-ját, illetve adott esetben a MacBook-ját is, és ehhez ők biztosítják a megfelelő alkatrészeket, valamint nyilván olyan tutoriálokat, olyan segédanyagokat, amik segíthetnek a javításban, és gyakorlatilag így a felhasználók saját maguk is megszerelhetik a hibás készülékeket. Első körben az iPhone 12 és az iPhone 13 termékcsaládhoz lesz ez a megoldás elérhető, aztán pedig jönnek az M1 csipekkel eljátott Mac számítógépek, és igazából arról van szó, hogy amikor valamilyen alkatrész meghibásodik vagy elromlik, akkor a felhasználónak van arra a lehetősége, hogy a megfelelő alkatrészt megrendelje az Apple-től, tehát a gyári alkatrészt, és utána ezt a javítást otthon is elvégezze. Nem nagyon feltétlenül kell ilyen baromi bonyolult dolgokra gondolni, de mondjuk kijelző, akkumulátor és kamerarendszer szempontjából az Apple odaadja a lehetőséget a felhasználónak, hogy ő maga csinálja meg a készülékét. Ez egyelőre az Egyesült Államokban fog indulni ez a történet, és aztán hát nyilván összegyűjtik a tapasztalatokat, és kiértékelik, és aztán eldöntik, hogy egyáltalán van-e értelme ezt a programot folytatni, és kiterjeszteni más országokba is. Mindenképpen azért azt kell érezni a dologból, hogy ez nagyon jól hangzik, de ahhoz, hogy egy telefont az ember szétszedjen, és aztán utána úgy rakja össze, hogy az tényleg működőképes legyen, ahhoz azért, hogy mondjam, nem elég egy asztalosi hozzáértés, hanem ott azért nem árt, hogyha az embernek van ebben a témában rutinja, vagy már szeret legalább alapszinten számítógépet, és hogyha ez adott, akkor nincsen akadálya, hogy az Apple-től rendelt alkatrészek segítségével megjavítsuk az elromlott telefonunkat. Iszonyú sok telefont mutatott be a Motorola az elmúlt időszakban, és ez azért érdekes talán a számunkra is, mert a Motorola néhány hónappal ezelőtt visszatért Magyarországra is hivatalos formában, és a Motorola készülékek itthon is kaphatóak. Ugyanakkor viszont eddig azért azt lehet látni, hogy a Magyarországon elérhető Motorola telefonok azok jellemzően a középkategóriából vagy az alsó középkategóriából kerülnek ki, és a komolyabb Motorola készülékeket egyelőre még nem hozzák be az országba. Leginkább azért, mert ugye az az általános tapasztalat, hogyha egy gyártó sokáig volt távol egy adott piactól, akkor újra érdemes felépíteni picit a márkanevet, és ez sokkal könnyebb megtenni az olcsóbb készülékekkel, mint hogy rögtön egy csúcsmodell dobnának mély vízbe. De szép lassan ez valószínűleg halad, és el fogunk oda jutni, hogy majd olyan telefonokat is ki tudunk próbálni, és lehet őket vásárolni, amelyek nem a legolcsóbb árszegmensbe kerülnek ki. A mostani felhozatal, amit a Motorola bemutatott, az minden árszegmest érint. A legalacsonyabb kategória az a G31, ami 6,4 hüvelykes OLED kijelzővel érkezik, és 50 megapixeles kamera van benne, a főkamera 50 megapixeles, van mellette 8 megapixeles ultraszédes modul is, és ez egy 4G-s telefon, Helio G85-ös chipsettel, 4 GB RAM-mal és 64 GB-os belső tárhelyen alapkiépítés kapcsán. Ez valószínűleg a középkategória alsó szegmensében lesz majd elérhető. Ennél egyel érdekesebb ajánlat a G41, ami egy picit ugye drágább, már a nevéből fakadóan is. Itt a dolog érdekessége, hogy ugye a hardware az nagyon hasonlít ahhoz, mint amit a G31 is tud, tehát hogy nem egy különleges eszköz ilyen szempontból, de ami mindenképpen fontos, hogy a 48 megapixeles főkamera az optikai stabilizációt is kapott, ami ebben az árszegmensben, ebben a középkategóriás árszegmensben meglehetősen ritkának számít. Ennél egyen jobb a G51-es, ami már 120 Hz-es kijelzővel igyekszik vásárlókat csábítani. Ebben Snapdragon 480-as chipset van, ami már egy 5G-s chipset, és van benne 64 GB belső tárhely, van Dolby Atmos hangzás, 5000 mAh-s telep, tehát ez egy ilyen decens középkategóriás eszköznek tűnik, ami már 5G-s. A Motorola G71, hogy haladjunk fölfelé, szintén 5G-s, Snapdragon 695-ös van benne, ami egy elég friss Qualcomm rendszercsip, 6,4 hüvelykes OLED kijelzővel, és hát igazából itt is 5000 mAh-s telepről beszélünk, és 50 megapixeles főkameráról, tehát ez már azért inkább a középkategória felsőbb szegmense. És akkor ennek az egésznek a tetejére tették rá a csúcsmodellt, aminek az a neve, hogy Moto G200, ami hát nyilvánvalóan a Moto G100-nak az utódja, amit nekünk is volt alkalmunk kipróbálni néhány hónappal ezelőtt, és az egy kifejezetten jól sikerült telefon volt, korrekt kezdőáron. És úgy néz ki, hogy a Moto G200 sem lesz túlságosan drága, igazából ahhoz képest, hogy ebben egy Snapdragon 888 pluszos chipset van, ami a jelenleg elérhető legdurvább Qualcomm chipset, és legalább 8 GB RAM van benne, és minimum 128 GB belső tárhely, és 144 Hz-es kijelzője van, ami egy OLED kijelző, 108 megapixeles kamera, 8K videófelvétel, IP52-es vízlepergető minősítés és 5000 mAh-es akkumulátor. Ahhoz képest, hogy ezek mind benne vannak a Moto G200-ba, ahhoz képest az ára elmarad attól, amit ugye az ismert, Magyarországon ismert csúcskategóriás telefonokért el szokás kérni, tehát elképzelhető, hogy ez egy népszerű termék lesz, hogyha időben és tényleg kellemes árfekvésbe hozzák be Magyarországra is. Ha meg nem hozzák be, valószínűleg akkor is népszerű termék lesz, csak nem nálunk, mert az az eurós ára, ami megvan adva, az tényleg meglehetősen vonzónak számít. A Motorola egyébként nem csak telefonokkal jön, hanem tabletet is bemutattak, sőt okosórát is hoznak, ami azért érdekes, mert ugye az okosórás, hát kvázi forradalom, de azért annak talán túlzás nevezni, tehát amikor az okosórák először úgy áttörték azt a szintet, hogy komolyan vehessük őket, akkor a Moto 360 volt az egyik legismertebb és az egyik legelső ilyen jellegű óra Google platformmal, és kávamentes kijelzővel, és tényleg nagyon szép darab volt, de aztán utána nem jött folytatás, tehát a Motorola abszolút felhagyott az órák készítésével, és akkor utána volt a Google, meg a Lenovo-s tranzakció, és most látta a Lenovo, ugye, akik a Motorola márka tulajdonosai, elérkezettnek az időt arra, hogy egy újabb órával jelenjenek meg a piacon, és minden várakozás ellenére ez az új óra, ez nem Google rendszert kapott, hanem egy saját rendszerű óra, ami azért meglepő, mert egyrészt a Wear OS-nek a friss verziója az kifejezetten jól sikerült, ugye ezt használják a Samsung Watch 4-ek, másrészt pedig ugye hát a korábbi modell az Google-os óra volt, és most ezzel a hagyománnyal szakítottak. Ez ugye azt is jelenti, hogy valószínűleg egy picivel olcsóbb árfekvésű óra lesz, mint hogyha mondjuk Google lenne benne. Meglátjuk, hogy mennyire lesz kelendő a piacon, és azt is meglátjuk, hogy egyáltalán hozzák-e Magyarországra. Úgy néz ki, hogy a ZTE-nél is nagyon igyekeznek, hogy komoly telefont tegyenek le az asztalra, és erről most azért tudunk egy picit beszélni, mert a ZTE Axon 30 nevű telefon, az pont nálunk van tesztelésen. És ugye ez egy olyan készülék, ami attól különleges, mert nincs előlapi kamera, illetve hát van előlapi kamera, csak nem látszik, mert belerejtették a kijelző üveg mögé, tehát amikor az ember csak simán nézi a kijelzőt, akkor nem tűnik fel, hogy ott van egy kamera is ott elrejtve mögötte. Ha viszont ugye arról van szó, hogy fotózni kell, akkor ugye nyilván ezt az üveg mögötti, vagy ezt a kijelző mögötti kamerát tudjuk használni, és ezzel rengeteget szórakoztunk, nagyon sokat próbálgattuk. Az a standard verdiktünk, vagy az az általános értékelésünk, hogy hát ez a selfie kamera minőségét tekintve nincs azon a szinten, mint egy középkategóriás telefon előlapi kamerája, mert egyszerűen az a technológia, ami ugye elrejti a kijelző pixelek mögé a kamerát, ez még nem áll azon a fejlettségi fokon, hogy a minőséget is meg tudják tartani azoknak a nem elrejtett kameráknak, amikkel egyébként minden más okostelefon dolgozik. De úgy néz ki, hogy a korábbi modellhez képest jobban sikerült, az ZTE Axon 20 volt az első ilyen telefon, ahhoz képest jobban sikerült elrejteni, a képminőségben nem nagyon látjuk az előrelépést, de hogyha így haladunk, akkor 2-3 év múlva valószínűleg az lesz a jellemző, hogy nem kameralukakat nézünk, meg notchot nézünk, meg felső betüremkedést, meg harmadcseppet, meg akármit, ami belerondít a kijelzőnek a négyzetes vagy téglalapos alakjába, hanem egyre több és több gyártó fog arra az útra lépni, hogy megpróbálják a kijelző mögé rejteni a kamerát. Ugye most már nem csak a ZTE csinálja ezt, a Galaxy Fold 3 belső kijelzőjén is egy ilyen rejtett kamera dolgozik, és a Xiaomi Mix 4 nevű, csak Kínában forgalmazott Xiaomi csúcsmodellnél is ezt a megoldást használta a gyártó. Szóval úgy néz ki, hogy terjed ez a megoldás, nyilván ahogy haladunk az időben egyre jobb és jobb. Az ZTE Axon 30 mellett létezik egy Axon 30 Ultra nevű telefon is, ami klasszisokkal jobbnak tűnik specifikáció alapján, mint az Axon 30, egyrészt erősebben a chipset, másrészt pedig sokkal jobb benne a kamerarendszer, mert 3 darab 64 megapixeles szenzor is van rajta, az ultraszéleshez is, meg a zoomoláshoz is 64 megapixelt kínál a ZTE. Ez egy nagyon ígéretes kamerarendszer, de sajnos Európában, illetve Magyarországon pláne egyelőre nem elérhető ez a modell. Viszont csináltak belőle egy még durvább verziót, ami az Aerospace Edition nevet viseli, és ez azért nagyon erős gép, mert az egyébként sem gyenge Axon 30 Ultrába 18 GB RAM-ot tettek, és 1 TB-os tárhely van benne. Ez nagyon sok, tehát ez állati ritka, ugye a legdurvább iPhone-hoz lehet rendelni egyébként 1 TB-os tárhelyet, tehát hogy ez egy abszolút csúcsmodell, ez egy tároló kapacitás szörnyeteg. Nyilván Magyarországon ez abszolút életképtelen lenne, de azokon a piacokon, ahol a ZTE-nek azért jobban megy, vagy jobb neve van, és ez egyébként Nyugat-Európában is elég sok országot jelent, ott van valamennyi relevanciája annak, hogy az Axon 30 Ultra-ból egy még durvább modellt ki tudott adni a ZTE. Sokat pletykáltak arról, hogy a Google is úgy döntött, hogy csinál olyan referencia modellt, ugye Pixel készüléket, ami összehajtható vagy összecsukható kijelzővel fog rendelkezni, és már el is kezdődtek a fejlesztések. Először az arról volt szó, hogy 2021 végén jelentik be, hát ez ugye most már nagyon időszerű lenne, de aztán utána úgy alakult, hogy 2022 elejére tervezték a bemutatót, akkor, amikor az Android 12 hivatalosan is elindul, de pillanatnyilag az a helyzet, hogy sem idén, sem a jövő év első felében nem fog érkezni Google Fold munkacímen futó telefon, mert úgy döntött a Google, hogy nagyon drága lenne ezt megcsinálni, és igazából az a problémájuk, hogy a Samsung Galaxy Z Fold 2 és Z Fold 3, az mondhatjuk azt, hogy kvázi túl jól sikerült piaci szempontból, mert azon az árponton, amint ezeket az egyébként nem olcsó telefonokat kínálják, nem tudna a Google valószínűleg jobb eszközt készíteni erre a hajtható megoldásra. Úgyhogy egyelőre elvetették, hogy referencia telefont csinálnak hajtható kijelzővel, ami leginkább a fejlesztőknek lesz egy kicsit fájó, mert ugye a referencia telefonokat, ezeket a Google Pixel telefonokat, amellett, hogy egyébként elég jó cuccok, de elsősorban alkalmazásfejlesztő cégek és magánszemélyek és egyéni vállalkozók szokták megvenni, mert ugye azon mindig a legfrissebb, mindig a legtisztább Android fut, és arra a legegyszerűbb a fejlesztő környezetet optimalizálni, és azon érdemes kipróbálni az összes alkalmazásnak a futtatását, hogy lehessen látni, hogy a Google-el hogyan működik együtt. És igazából ugye a Google már elkezdte felkészíteni az Androidot arra, és a 12-es verzióban ennek meg lesznek majd a megfelelő nyúlványai vagy eredményei, hogy a hajlítható kijelzőkre is optimalizálja magát az alap Google rendszert is, hogy ne a gyártóknak kelljen a saját interfészüket még turkálniuk, hanem a gyári Google is tudja a szétnyitható kijelzőt kezelni, és éppen ezért praktikus lenne, ha lenne egy hajlítható vagy szétnyitható kijelzős referencia készülék alkalmazás fejlesztői szempontból, de még úgy néz ki, hogy még a Google is azt mondta, hogy csak annyira tudnák megcsinálni, amennyire még az alkalmazás fejlesztők sem vennék meg. Na most ezzel párhuzamosan pedig az a helyzet, hogy elkezdek szivárogni a Samsungnak a tervei is a hajlítható kijelzős készülékek kapcsán, és igazából úgy néz ki, hogy már az idei évben is ugye elég sok hajlítható telefon jött ki a Samsungtól, ugye itt a Foldra meg a Flipre érdemes gondolni, mind a két készülék gyakorlatilag egy evolúciónak egy olyan lépcsőfoka, ami már nem okoz különösebb kompromisszumot a használat során, nem néz ki ilyen bumfordinak, nem néz ki bétásnak, nem néz ki egy ilyen első generációs valaminek, sőt, ugye a Z Flip 3-nál azt is meg tudták csinálni, hogy körülbelül annyiba kerül a telefon, mint amennyiért egy nem hajlítható csúcskategóriás Samsungot is lehet venni, csak ugye kvázi a user eldöntheti, hogy ő össze akarja ezt a telefont csukni, vagy inkább marad a hagyományos formatervnél, és anyagilag nincsen szignifikáns különbség. És az annyira bejött a Samsungnak a jelenlegi információk szerint, hogy gyakorlatilag már a jövő év első felében jönne a Z Flip 4, és a Z Fold 4 is, és ezek mellé is elképzelhető, hogy felzárkózik még pár olyan készülék, ami egyelőre még papíron sem létezik, legalábbis a nagy közönség számára, de hogy jóval több hajlítható kijelzős telefont szeretne a Samsung eladni, mint a 2021-es évben, miközben a 2021-es év volt az, amikor kvázi, hát hogy mondjam, átütötte az inger küszöböt ez a dolog, és most már nem csak azok, akik tudnak arról, hogy van hajtható kijelzős telefon, akik ebben a szegmensben dolgoznak, vagy érdekli őket a technológia, hanem most már azért lehet találkozni ezekkel a megoldásokkal, és ugye most már az ára sem annyira nagyon elérhetetlen, mint a kezdeti stádiumban volt, tehát igazából átütött egy olyan szintet, hogy már nem meglepő okvetlenül az, hogy egy telefon kijelzője hajtható, és igazából a Samsungnak most már két-három éves tapasztalatom az egésszel, hiszen az első Fold óta ezen dolgoznak, és ezt a tapasztalatot, ezt pedig gyártási volumenbe is át tudják ültetni, és a gyártási volumen felfutásával pedig ugye egyre kedvezőbb árfekvőben is tudják kínálni ezeket a hajlítható kijelzős eszközöket. Szóval úgy várjuk, hogy 2022-ben a Fold és a Flip készülékek még nagyobb számban fognak fogyni, és elképzelhető, hogy a Samsungnak lesznek további olyan szériái vagy olyan modelljei, amelyek a hajlítható kijelző előnyeit fogják majd a felhasználók számára megmutatni. És ha már Samsung, kiszivárgott az első készülék a 2022-es felhozatalból, ami a Galaxy A33 5G nevet viseli. És igazából itt egy picit azért érdemes megállni, mert úgy néz ki, hogy az A33-ból nem is lesz nem 5G-s verzió, ami viszont azt jelenti, hogy ugye az A32, ami az idei modell, az egy ilyen átlagos középkategóriás telefonnak számított, és igazából a Samsungnál eljutottak arra a pontra, hogy már nem is érdemes olyan telefon gyártani új készülékként, ami nem tudja az 5G-t. És ezért már a középkategóriában is Samsung elképzelés szerint minden modelljük 5G-s lesz, ami azt jelenti, hogy az ennél magasabbra pozícionált, magasabb modellszámú és árfekvésű telefonok szintén mind 5G-sek lesznek valószínűleg 2022-ben. Ez ugye az egyik nagy változása a korábbi A-szériás megoldások közül. A másik nagy változás pedig az, hogy hát úgy néz ki, hogy kiveszik a 3,5 mm-es jack csatlakozót már a középkategóriás telefonokból is, és marad a Type-C és a Bluetooth megoldás arra, hogyha valaki hangot szeretne átvinni headsetre vagy fülhallgatóra, és hát arra is marad a Type-C és megoldás, hogyha valaki hangot szeretne felvenni a készülékkel, és eddig egy olyan mikroportot használt, ami jack csatlakozón keresztül csatlakozott a telefonhoz. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a Samsungnál még a középkategóriában is számízik a 3,5 mm-es jack dugasz, viszont az is úgy néz ki, hogy a 4G-s telefonokkal egyre kevésbé szeretnének foglalkozni, és most már tényleg az elérhető árszegmensben is minimum 5G-s telefonokat fognak kínálni. Ennyi fért bele a szenzor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig jövünk vissza egy interjúval, ami a gépi látás témakörét járja körül, maradjanak velünk!